hát zajlik az élet a mindennapokban.
Ugye az első pillanat szerintem az mindent eldönt.
De hogy a nő hajlandó-e követni a férfit?
Basszus kulcs az érzelmi intelligencia, amivel valaki nagyon magasan születik, van akinek meg tanulnia kell. Lélegezzetek, tehát
így van, lélegezzetek, tehát befelé kell figyelni, nem kifelé kell keresni mindenféle gurú gyógyszert, orvost, módszert. Csúcsra járatva, az a Sex and the Rock.
A szex magaslatairól beszélgetünk szexuálterapeutánkkal, Lacsni Évával. Izgalmas témák emberi hétköznapi oldalról közelítve, érthetően.
Tudást és értéket adunk, itt magadra találhatsz, fejlődhetsz.
Hétről hétre új témák, esetek és szex önfeledten.
Kövessétek a Csúcsra járatva podcastet,
és maradjatok szex közelben.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Lacsni Éva vagyok, szexuálterapeuta, és itt ül velem szemben Nyakas Gábor, kutyakiképző, és ma mi ketten fogunk beszélgetni, mégpedig a női oldalról, és azon belül is a női orgazmus zavar pszichés hátteréről. És kifejezetten izgalmasnak tartom ezt a mai napot, hiszen egy nő és egy férfi fog beszélgetni arról, hogy nőként ki mit lát és ki mit él meg, akár a szexualitásban, akár a fizikai vagy érzelmi jelenlétben. Szia Gábor!
Hello Évi! Köszöntöm a hallgatókat, ne lepődjetek meg, nem vagyok szakértő, és ne kapcsoljatok-e, hallgassátok végig, mert tudjátok oltári megbotránkoztató szokok lenni a dolgok jó értelmében. Igyekszem feldobni a mai podcastet is, bár abszolút nem vagyok a téma szakértője, de Évi, kihozunk belőle valami frankót, úgy érzem.
Abszolút, szerintem egy laikus beszélgetésre lenne szükség, ahol a hallgatók is azonosulni tudnak azzal, ami esetleg őket érinti.
Már meg is kaptam az első szurit, laikus témába. Van ám feleségem, Évi, több mint 15 éve.
Így van, így van.
Tehát annyira azért talán nem vagyok laikus, meg két hugom van, úgyhogy szerintem azért némi rálátásom van a dologra, főleg úgy, hogy én sem mai gyerek vagyok már.
Szerintem mindannyiunknak megvan a maga tapasztalata.
Na,
mind
majd
a két
meglátjuk
oldalról, tehát oda-vissza.
Na, majd meglátjuk, vágjunk bele.
Jó, tehát az első, hogy ez két részre lesz osztva, a mai podcastben a figyelmi fókuszt fogjuk végigvenni, és a következő adásban pedig az érzéki fókuszról hallhattok. És hogy mi is ebben a nagy különbség? Ugye az elején kezdjük, hogy mit is jelent figyelni és jelen lenni a szexualitás mezején. Mit jelent az, hogy megérkezünk abba a pillanatba? Hiszen nagyon sokan ezt rontják el, és itt kezdődik az első pánik pillanat, amikor találkozik az a szempár, és keringőre hívja egymást, hogy na gyere, lehet-e? Sokszor ugye itt behúzzák a kéziféket.
Hát már aki behúzza, behúzza a kéziféket. Ugye az első pillanat szerintem az mindent eldönt. A legelsőről beszélünk, ugye?
Amikor így van, a legelső
egy férfi pillanatban és egy nő először találkoznak.
Nem először, hanem párkapcsolatban, jössz-mész a hétköznapi életben, háztartásban, gyerekek, bármi.
Párkapcsolatban beszélünk.
Így van, tehát mindegy, az a lényeg, hogy ez a két ember már ismeri egymást, és a tekintet ugye arról árulkodik, hogy mi a szándékom, mi a vágyam, mi az elképzelésem, és amikor ez a két szempár találkozik, akkor létrejön a szikra. És néha azzal egyenértékűen a pánik is. Na most akkor
hát én
helyzet
tudom.
Van.
Én amikor reggel felkelek, én nagyon korán kelek egyébként, mindig fél öt, ma sikerült szerintem 4 órakor felébrednem, és hát először, amikor találkozik a szempillantás Orsival, akkor a kávéval a kezembe állok fölött az ágynál, és elkészítettem a kis kávéját neki. Szerintem ez neki nagyon fontos, mert hát tényleg már nagyon-nagyon-nagyon régóta ez napi rutin, tehát, hogy amikor nem vagyok itthon, vagy például, hogyha nagyon rohanok, mert néha én is egy picikét elalszom, vagy elkapkodom a reggelt, és akkor mondom neki, hogy nincs időm kávét csinálni, és nem esik jól neki. Tehát meg is mondja, hogy, hogy fú, nincs kávé, tehát, hogy persze nem szemrehányóan, csak már megszokta, és szerintem ez egy nagyon fontos minden reggel az indítás, a napindításban.
Nem csak ez, hanem pont erről szól a figyelem, hogy a hétköznapi életben ugye megvannak ezek a gesztusok, ezek a kedveskedések, amiből igazából áll maga az intimitás, és később azt a vágyjal teli szempárt tud találkozni.
Nagyon fontos mindennapokban, én nyilván ugye az ember ezt folyamatosan tanulja, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy az Orsi a jobbik felem, ő nagyon sok mindent megtanított nekem, de hiszek abban is egyébként, hogy azért összetalálkoznak az emberek, és amit én megtapasztaltam, ami tényleg nagyon fontos, hogy nem csak a reggeli kávé, nem csak este, hanem nem csak bizonyos napokon, mondjuk hétvégente. Ahogy ezt szoktam mondani, én azért nem szeretem a karácsonyt, nekem egy kicsit azért álságos, mert karácsonykor mindenki jobban van, mindenkivel meglátogatják a rokonokat, és mit csinálnak évközben? Tehát figyeljetek, én felvállalom, én nem szeretem a karácsonyt. Tehát legalábbis ebből az attitűdből nem szeretem a karácsonyt, és pedig pont azt szeretem benne, hogy együtt van a család, de mi mindig együtt vagyunk, tehát, hogy én a szeretteimről nem csak karácsonykor, meg ünnepnapokon gondoskodok, vagy foglalkozok velük, hanem hétköznap is, és ez az igaz szerintem a párkapcsolatban is, hogy minden egyes nap megbeszél az ember, mi volt, mit csinált, jó, ez nem egészen így van, mert éppen a minap kaptam meg, hogy az elmúlt időszakban csak azt kapja belőlem, hogy hazamegyek és lefekszek, de nyilván közös dologért dolgozom, de ugyanúgy reggel ott a kávé, ugyanúgy napközben, ha nem vagyok otthon, ott a telefon, mit csinálsz, hogyan, merre, tudom, hogy mi a programja, felhívom előtte, figyeljen oda, ha olyan kutya jön hozzánk, akkor telefonon átbeszélünk mindent, még egyszer annak ellenére, hogy előző nap megbeszéltük, tehát igyekszek az élet minden pillanatában ott lenni, és jelen lenni, és támogatni.
De ki is emelted az egyik legfontosabb dolgot, hogy folyamatosan figyelsz erre, neked nincs szükséged dedikált napokra, amikor megmondják, hogy mit csinálj, vagyis nem egy megfelelés, nem egy követés vezérel abban, hogy mikor tegyél egy gesztust a párodnak, hanem te szeretnél minden nap erre figyelmet fordítani, mert benned van ez, mint egy szándék, és ki akarod fejezni. És ez az egyik legfontosabb, amikor figyelmi fókuszról beszélünk, és párkapcsolatról. És ugye ebben van benne az az irányító szerep, aminek a nő igazából behódol, és amire tud rezegni a szexualitásban. Hiszen a férfi nem irányító, nem domináns, és ezzel meg is érkeztünk ugye a figyelmi fókusz egyik legfontosabb részéhez. Kell az a párkapcsolati dinamika, amire úgymond a nőstény és a hím, mint két ösztönlény tud reagálni, és meghívják egymást.
Nagyon nehezen tudják ezt az emberek megtanulni, mert nekem egyébként Orsi a feleségem, ő nagyon-nagyon határozott karakter, és nem azt mondom, hogy domináns, hanem határozott, és nem velem szemben határozott, hanem amúgy nagyon határozott. De ahogy te is mondod, hogy nem csak arra van szüksége, és most én nem Orsiról beszélek csak, mivel a munkám során rengeteg emberrel és rengeteg nővel dolgozok, és rengeteg párral dolgozok együtt, és most lehet, hogy egy páran nevetnek, hogy mit akarok én kutyakiképzőként ebbe a témába. Valahol ez kommunikáció a két ember között, és bizony tényleg kell az, hogy jó, most elég, ennyi volt, most befejezzük, nem csináljuk, most ezt csináljuk, most szedd össze, létszi az udvarról a dolgokat, mert mindjárt esik az eső. Ha szerelünk, akkor ő nagyon szeret, úgy hívjuk mi, most ez egy ilyen kis családi titkot ki beszélek itt, hogy nagyon szeret kalapácsolni, mikor kislány volt, nagyon szeretett mindent így szerelni, és akkor mindig mondta, hogy akar kalapácsolni, és most éppen világító testeket rakunk fel, újakat a lakásba, és nagyon szeret segíteni, és nagyon is tud segíteni, tehát fizikálisan is tud segíteni, sőt, még akár meg is tudná egyedül is csinálni, mint amint oly sokszor be is bizonyított már bútor összeszerelésnél, amikor én dolgoztam, de tudom, hogy nagyon jó az, amikor azt mondom, hogy nem, ezt most én csinálom, mag segítsél, add a kezembe a dolgokat, és ezt meg kell tanulni mindenkinek, hogy ebben a helyzetben is irányítania kell a férfinak, vagyis a sok helyzet közül ebben is, tehát nem mindenben.
Így van, meg nem kell annyira részrehajlónak lenni, csak azért, mert ugye mindenkiben ott munkálkodik a félelem, hogy ha húzzak egy erősebb határt, vagy átengedem az irányítást, vagy éppen nem engedem át, akkor esetleg elveszítem a másikat, elfordul tőlem.
Biztos... Figyelj csak, ez egy nagyon fontos, nálog, hogy igen? Belét folytam a szót. Tehát húzok egy határt, elveszítem. Basszus kulcs, ez érzelmi intelligencia, amivel valaki nagyon magasra születik, van, akinek meg tanulnia kell. És akkor mi van, ha húzok egy határt, és az nem tetszik a másiknak? Arra van a szánk, hogy elmondja, hogy neki ez nem jó. Te pedig meg igen. kell, hogy hallgasd, és muszáj vagy azt mondani, hogy jó, akkor változtatok úgy rajta, ami neked is jó, és még nekem is jó.
Ha megvan ez a figyelem a két fél között, és nincs egyfajta dominancia, ahol nekem le kell nyomnom, vagy el kell nyomjam valamelyest a másikat, csak azért, hogy a saját igazamat akár védjem, vagy az álláspontomért kiálljak. Tehát, ahogy mondod te is, a kommunikáció az egyik legfontosabb kapocs a két fél között, és biztos, ahogy te is dolgozol a párokkal, látod azt, hogy az, ahogyan figyelnek és beszélnek egymáshoz, az önmagában definiálja az ő kapcsolati minőségüket is, vagy az érzelmi minőségüket.
Figyelj, ahogy már bejönnek a kapun, én már mindent igen. tudok róluk. Tehát tudom, ki hordja a nadrágot otthon, én mindent tudok az első fél percben. És nekem nagyon fontos, hogy ezt egyébként szem előtt tartva, tiszteletben tartva kell dolgoznom velük, és úgy kell felépítenem a közös munkát velük, hogy tudom, hogy adott esetben apa mocskos mód tele van, mint az állat a déli busz, lóvéval, uh-huh. de pont letolja, tehát, hogy ő azt gondolja, hogy a lóvéval mindent elintéz, anya mindent megkap, ez az egyik, a másik pedig, aki meg gyárilag flegma, hogy hát nem én akartam ezt a kutyát, nem érdekel anyukám, uh-huh. te akartad, te küzdjél meg vele, és nekem meg kell küzdeni, hogy igen, apukám, neked is ki kell venni a részedet ebből a dologból, és akkor persze én utalok ám nagyon kellemetlen módon, hogy otthon mi a helyzet más témában, mert meg kell értse, hogy egy kutya a családban az csapatmunka, tehát, hogy... És tudod, hol értik meg ezek a... És akkor most direkt a férfi társaimról beszélek, aha. jó? Mert a nők nem flegmák, ők mindig tündérek, aranyosak, kedvesek, cukik, virágillatút finganak, stb.
Igen.
Podcastben vagyunk. Bizony. Szóval, hogy tényleg a férfiakról beszél, persze ez nőknél is megvan, hogy amikor felvázolom azt az életképet, hogy mi van, hogyha abból a csoportból, és direkt nem falkát mondok, de abból a családból, amiből beletartozik a kutya, és mondjuk csak két felnőtről beszélünk.
De beszéljünk meg falkáról, ugyanis az ember ugyanolyan hierarchikus lény, mint az állatok.
Igen, csak az ember nem élhet falkában a kutyával, tehát nem lett az ember a kutyának falka vezére. Nagyon rövidre zárom a témát, bizonyos helyzetekben tudunk és szabadul viselkedni, mint a falka vezér, bizonyos helyzetekben nem. Szóval, ha két felnőtt meg egy kutya van, akkor tudom megfogni mindig azt a felet, aki nem akarja kivenni a részét a munkából, amikor azt mondom, mi van, hogyha te... kórházba kerülsz nem többre 3 napra egy bokatörés miatt, vagy kapsz egy irtozatosan jó állás, a munkádban egy nagyon jó lehetőséget, ahol ki kell utaznod egy hétre, egy hónapra, mondjuk arra a helyre, ahova te egész életedbe vágytál, de nem engedheted meg magadnak, akkor mi van, nem fogadsz szót a másik félnek, a kutya, azaz ugye megfordítom a kérdést, tehát ugye annak teszem fel, aki nem akar a kutyával foglalkozni, nem akar kijönni a részét a munkából, hogyha a párod elmegy, akkor te szenvedsz egy 3 napot, egy hetet, vagy egy hónapot a kutyával. Ez azért egész jól megindítja az embereket, és képzeld, hogy nagyon sokszor arról számolnak be azok a gazdik, akikkel tudok eredményt elérni, már pedig ebben szép számban vannak, hogy az élet más területén is elkezdik kivenni a részét a párja.
Tehát akkor a felelősségvállalás az beindul. Ami szintén egy fontos eleme magának a kapcsolatnak. És visszatérnék egy picikét erre a falka gondolatra. Nagyon érdekes, tehát, hogy én az ügyfeleimen tapasztalom ugye a dinamika kapcsán, hogy hogyan vannak egymással, hogyan hatnak egymásra. És igenis, az ember is egyfajta hierarchiában gondolkodik, ha akarja, ha nem. Tehát hiába mondjuk azt szociális lényként, hogy igen, egyenlőek vagyunk, társak vagyunk, közösek vagyunk, ugyanakkor mégsem. Nagyon sokszor kialakul egy pici aláfölé rendeltségi, vagy nem is olyan pici viszony, és ez borítja magát a szexualitást is. Viszont pont itt jön a férfinak a felelőssége, és elsősorban a férfinak a felelőssége, hogyha ő felelősségvállaló, elég stabil, határozott, domináns, nem kérünk sokat, ugye?
Nem, már nem, ez tök normál.
De hogy ez lenne egy alapstáció ahhoz, hogy tudja irányítani a nőt az ágyban, és a nő hajlandó legyen követni. És itt jön be a hierarchikus lény, hiszen hogy a nő hajlandó-e követni a férfit. Mert a hétköznapi életben kutyás idézetként kutyába se nézem a másikat, akkor a szexuális életben sem fogom követni. És ezért nagyon fontos ez a dinamika, hogy a férfinak egy picit dominánsabbnak kell lenni, irányítónak, és azt úgy hívjuk, hogy stabilitás. Tudom, mit érek, tudom, hogy hol vagyok, mit akarok, mit képviselek, és ahhoz tartom magam. Nem akarok megfelelni.
És azért ne felejtsük el ám, hogy a hölgyeknek ez ad biztonságérzetet.
Így van.
Amúgy is, tehát az élet más területén is. Én amikor órát tartok, vagy előadást, mindig el szoktam mondani, hogy ezek ösztönös dolgok, hiszen, mondok egy tök egyszerű példát, remélem, hogy érdekes lesz a hallgatóknak, miért tudják a hölgyek ügyesebben kezelni a pórázt az ügyetlenebb kezükkel. Tehát ha mondjuk Évi, te jobbkezes vagy, és megtanítom neked, hogy hogyan sétáltasd a kutyádat bal kézzel, ugye, hogy miért kell, tök egyszerű, mert életszerű a legtöbb iskolában, igen, csak egy oldalra szoktatják a kutyát, a világ legnagyobb hülyesége, mert ha elvágod, eltöröd mondjuk a bal kezed valamelyik ujját, akkor most hetekig nem tud sétáltatni a kutyát. Nyilván megtanítok mindenkit jobbkézzel, bal kézzel dolgozni, de miért ügyesebbek a nők? És ugye ezt szoktam mondani, hát basszus kulcs, őriztétek a tüzet, a gyereket fogtátok egyik kézbe, szedegettétek a bogyót a másik kezetekkel, aztán elfáradt a kezetek, át kellett venni a gyereket a másik kézbe.
Tehát a finom motorikáról beszélünk?
Így van, és akkor a jobb kezetekkel kellett a bogyót szedni. Most nagyon leegyszerűsítettem a történetet, evolúciós rendje van. Mi nekünk mi volt a dolgunk? Egyik kezünkben a lándzsa, vagy a dárda, tudjunk futni, ott a mamut kapjuk el. Tehát... tehát, hogy innen indul, és hát aztán ezt szépen végig lehet vezetni, de ott is már megvolt a hierarchikus rend. Családot egyben tartani, a férfinak is megvolt a dolga megvédeni a családot, hát akkor ugye az ősközösséget, vagy azokat a családokat, amiben éltek, és hát azért ez nagyon kifinomodott, de lényegében erről beszélünk a mai nap is.
Igen, ezt még meg tudnám úgy is közelíteni, hogy amikor tartjuk a pórázt, ugye a kutya nem a pórázra reagál, nem a kéztartásra, hanem az embernek a jelenlétére. Hogy mi az a kivetülés, kisugárzás, életenergia, frekvencia, amin ő mozog és létezik és jelen van, hiszen a kutyával nem folytatunk egy klasszikus párbeszédet, a kutya abból ért, hogy mi mennyire erősek vagyunk, és mit sugárzunk ki, kifelé.
Képzeld el, hogy ez egész pontosan, jól mondod, nagyon sok minden szerepet játszik. Igen, a kisugárzásod, a rezgésed, a hangod, a hangszíned, ahogy mondod, de a kutyák a feromonokat, ugye az illatmolekulákat is nagyon jól tudják értelmezni, amit mi nem. Mi csak mit értelmezünk? Meglátok egy kékatlétában egy Tombstone feliratú csajszit itt velem szembe, és azt mondom, hogy wow, de jó, csaj, vagy megállok a bevásárlóközpontba, és az előttem álló férfitől iszonyodok. Nem szólt be, nem rendezetlen, nem büdös, minden rendben van vele, de mégis a fizimiskája miatt, ki tudja miért, irtózom tőle. Ugye mi nem tudjuk feldolgozni olyan szinten ezeket a akár feromonokat, vagy akár jelzéseket, amit a kutya fel tud, de hát nekünk is vannak érzékeink, amit hetedik érzéknek hívunk. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, és én erre is egyébként nagyon hagyatkozom a munkám során, meg egész életem során.
Tehát a tudattalanunk igenis reagál a másik emberre. Én is azt szoktam tanítani az ügyfeleknek, hogy figyelj, álljatok egymással szembe, és csak figyeljétek, hogy hogyan hattok egymásra, úgy némán, ahogy jelen vagytok. És nagyon érdekes, hogy ki az, aki esetleg hátralép, belemozdul, képes-e benne maradni, elmosolyogja, elvicceli, tehát valójában frusztrált.
Várjál, és a stressz energia. Ez beszélünk, nagyon érdekel. Tehát szerinted, ha szembeállítanál engem az Orsival, az hogy van? Tehát így az intim zónába beleállítod a egymással a két ember? Tehát mit olyan 15 centi távolságra egymástól?
Hát egy picit több. Tehát először megkérem őket, hogy a saját távolságokat vegyék föl, és azzal ugye ők definiálják a saját intim zónájukat. Aha. Majd ugye lehet közelebb menni, egész addig, amikor már kényelmetlenné válik a helyzet, és akkor hogy viselkednek.
Érdekes, érdekes. Na szerinted én, tehát ez nálunk hogy néz neki?
Ugye nem, is, nem ismerem a feleségedet, úgyhogy így nehéz, nehéz válaszolni. Téged igen, valamelyest ismerlek.
Szerinted én mit csinálnék? Tehát leülteted ilyenkor őket?
Ilyenkor állnak.
Állnak,
na, hiszen kell az, hogy ki tudjanak mozogni ebből a dologból.
Tehát szembeállítod őket.
Okay, én azt gondolom, hogy te nagyon figyelmes partner vagy, és te adod a teret már önmagad a jelenléted által, és nagyon megértő vagy abban, hogy a másik esetleg úgymond kicsit esetlenebb, szorongóbb, vagy bizonytalan, vagy határozott, és te felsegítette, felkaroló energiával dolgozol.
Aha, aha. Jó, hát én megfognám az Orsit, aztán gyere. Tehát, hogy nem értem, én nem értem ezt a szitut, amit mondtál, szembeállítod velem, megfogom, megölelem.
Nem kell megfogni, nem, ez csak arról szól, hogy mennyire stresszes, tehát, hogy okoz-e stresszt a másik nekem, amikor intim közelségbe helyeződik.
Tehát, hogy nálam az intim közelség az nincs meg, tehát, hogyha már karnyújtásnyira van, akkor az nem lehet, hogy nem fogom meg, vagy nem húzom magamhoz, érted?
Igen.
Tehát, hogy ezért furcsa nekem, hogy emberek ilyenek, mert amikor az Orsi ott áll mellettem, vagy együtt tévézünk, vagy bármi, elképzelhetetlen, hogy csak ott áll mellettem, és nem érek hozzá, vagy nem nyúlok hozzá, vagy nem simogatom csak
igen,
meg.
Ez akkor érdekes, amikor van valami zavar a rendszerben, és ilyenkor nagyon jó például egy tükrös gyakorlat, amikor azt kérem a pároktól, hogy álljatok szembe a tükörben, és ugye akár a textilt is redukáljuk, attól függően, hogy mennyit bír az elme. És akkor, amikor a tekintet találkozik, teljesen más, amikor nem nézünk egymás szemébe, és csak olyan közvetlenül kedvesen bújunk, és megvan az intimitás, mert az biztonságos. De amikor a két szempár találkozik, akkor a tudat is erősen jelen van. És ott jön ki az, hogy az ember mennyire bizonyos magában, vagy mennyire esetleg félénkebb, megkülönbözteti magát a másiktól. Mert ezzel kell dolgoznunk, hogy megkülönbözteti magát.
És azt nem mondod, hogy az emberek, amikor szembeállítod a párokat, nem egymás szemébe néznek.
Egymás szemébe néznek, de ott, ahol sérülés van, tehát nem egy egészséges párkapcsolatról beszélünk, hiszen akkor miért jönne hozzá?
Persze.
Alapvetően arról beszélünk, hogy valami elhidegülés történt, sérülés, trauma, rossz érzések, eltávolodás, és ebben a távolságban ő hogyan védekezik.
Na jó, hát itt most legalább tudom, hogy én rendben vagyok, vagy mi rendben vagyunk, mert egyszerűen ezt nem tudom felfogni, tehát hogy én nem értem ezt a történetet. Nyilván, tehát hogy nyilván mondjuk, akiről mondjuk régen azt mondtam, hogy barátom, és olyat tett, ami miatt már nem tekintek rá barátként, hanem ez úgy néz ki, hogy nemhogy szemben nem tudná állítani minket meg, egymás szemébe nézzük, hanem hogy 100 méterre nem engedem közel magamhoz.
Na és akkor gondolj bele, hogy amikor ott van a férfi és a nő, és mondjuk meztelenségükben vannak, és benn van ez a sértettség, ez az eltávolodás a térben, ugyanakkor mégis egy párkapcsolatról beszélünk, tehát hogy az a szexualitás az úgymond lényegi eleme annak az egységnek, hogy fennmaradjon, tehát ha erre mondjuk, hogy kötelesség szex, és mindenki megteszi a dolgát, hogy fenntartsuk azt az egységet. Viszont ha a nő mondjuk sértetként éli meg a mindennapjait, akkor hogyan tudja közel engedni magához a férfit? Uh-huh. És itt jön létre mondjuk az egyik orgazmus zavar, hogy hogyan engedhetem meg magamnak azt, hogy befogadjam azt az érintést, jelen legyek, akarjak figyelni rá, akarjam őt követni, vagy netán még a saját örömömet is merjen felvállalni, vagy akár egy orgazmust mutassak, hiszen az orgazmus az maga az önfeledtség, a teljes kitárulkozás, amikor a tudatunk is elveszíti a teljes jelenlétét, és kikapcs van. Tehát a rendszer ott pár másodpercre leáll, és megszűnik létezni. De ahhoz egy óriási biztonságtudat és stabilitás kell a nőnek, hogy ezt megengedje magának. És ott, ahol ez nincs meg a két fél között, akkor kialakulhat az orgazmuszavar. De ez csak egy szempont. Sok ezerből, ami tud történni.
És férfiaknál is így van?
A férfiaknál inkább az a stressz van, és a szorongás van, hogy a mindennapi életben mondjuk kritikát kapnak, legyen ez a szexuális teljesítményük, vagy az emberi, vagy az egzisztenciális teljesítményük, vagy az intellektusuk, és a nő ugye egy kicsit fölé helyezkedik, tehát hogy valamelyes dominánsabbá válik, a férfi pedig neki áll ugye túl teljesíteni, nagyon meg akar felelni, nagyon jó fiú akar lenni, nagyon előzékeny akar lenni, és túltolja ezt a dolgot. A nő pedig szintén elkezdi nem figyelembe venni, nem fordul annyira érdeklődéssel, kíváncsisággal felé, hiszen ha mindent megkap, elzsibbad, beleszokik, kösz, megvan. Már nem fontos, nem érdekes, és már nem tudom úgy tekinteni.
Nagyon érdekes dolgokat mondasz.
Hát zajlik az élet a mindennapokban.
Nem, több részletet nem akarok tudni, meg a titoktartás úgy is kötelez.
Így van.
Úgyhogy...
Abszolút általánosakba beszélünk, így
ja,
van.
De érdekesek ezek a dolgok. Igen. És számomra némelyik megdöbbentő, de hát gondolom nem csak az én számomra.
Nem. Tehát, hogy a férfiaknál inkább a teljesítmény és a megfelelési kényszer az, ami zavart okoz a szexualitásukban, és gondolj bele, hogyha te egy bizonytalan energiával közelítesz, és most elnézést a hasonlatért, hogy ez nő vagy a kutya, egyik sem fog figyelni rád, mert arra az energiára fog reagálni, és ugye ha a férfi nem bizonyos magában, akkor elbizonytalanítja a nőt is, vagy ugye akár, hogyha vezetőként a kutyát is.
Ez így
és
van.
Mind a kettő ellenállni fog.
Ezt tehát, hogy... meg tudom erősíteni, és nem csak a kutyák terén.
Igen, érdekes mindig, én nagyon sokszor példálozom az állatokkal, mert nagyon jó tanuló eszközök, hiszen nem tudjuk eljátszani az agyunkat, nem tudjuk túlbeszélni a dolgot, egyszerűen oda kell állni, és meg kell csinálni, kész, pont, nincs hát, kifogás.
Vagy mint az ügyfél, tehát most, és akkor ne konkrétan a szexről beszéljünk, hanem te, mint terapeuta, vagy én, mint tréner, hogyha érzi rajtunk az ügyfél, hogy nem irányítjuk az egész történetet, tehát mondjuk én beszélek egy privát tréningről, és nem én mondom meg, hogy mi fog miután jönni, hogy miért, mi az, amit ő jól csinált, és mi az, amit nem, és nagyon fontos a sorrend, de először mi az, amit jól csinált, és mi az, amit nem, és ezt gondolom így van egy szexuális együttlét terén is, mert ugye hajlamosak az emberek azt mondani, hogy mi nem jó, és pedig arra kéne fókuszálni, hogy mi jó. Szóval igen, hogyha nem vagy határozott és irányító, akkor az bizony szerintem egy területen se igazából kifizetődő.
Így van, tehát sokszor ezt kell tanulni szerintem az emberi minőségünkben, hogy stabilak tudjunk lenni, és át tudjuk venni a vezetést, és akkor bekapcsolnék itt a figyelmi fókuszba még egy kulcsgondolatot, az pedig a légzés. Ugye hogyan szabályozzuk önnön bizonyosságunkat, vagy bizonytalanságunkat, ugye pont a légzés által. És azt tanítom a kedves ügyfeleknek is, hogy érkezz meg magadba. Ami nem jelent mást, mint hogy nem a tudatunkban keressük a napi teendő listát, meg pánikolunk a környezet, meg a jelenlét, meg a minden miatt, hanem egyszerűen csak elkezdek a légzésemre fókuszálni, és szó szerint leföldelem magam, és stabillá válok. Sportolóként ugye biztos te is gyakoroltál olyat, hogy hogyan vidd lejjebb a púzusodat a légzés által. Tehát ezek nagyon jó kis apró praktikumok arra, hogy szabályozd önmagad.
Figyelj, azért vagyok megdöbbenve, mert hát igen, sportolóként, és nem is akármilyen sportolóként, most, hogy mondod, én annyira ösztönösen csinálom minden területen, és akkor most egy kicsit rugaszkodjunk el a konkrét együttléttől, hogy... Képzeld el, lehet, neked nem is mondtam, Évi, hogy talán egy 2 éve pánikrohamjaim voltak, de klasszik pánikroham, amikor az éjszaka közepén felébredsz, és üvölt az Apple Watch a kezeden, hogy 180 a pulzusod, és hát ilyenkor, nyilván beszélgettem a barátaimmal erről a témáról, megdöbbentem, hogy mennyien vannak ebbe a történetbe. Ebben nem a COVID hozta ki. Tehát konkrét megmondom, a COVID okozta stressz, én nem féltem, nem pánikoltam, én nekem megvan a véleményem a COVID-ról. Mindenkit nagyon sajnálok, aki ez idő alatt elvesztett bárkit is, de engem annyira fölbosszantott az a szélhámosság, ami ez mögött volt, azok a teljesen lényegtelen és olyan intézkedések, amik arra mentek ki, hogy hogyan nyomorítsák meg bizonyos embereket, embercsoportokat, ez engem annyira frusztrált, hogy kajak pánikbeteg lettem, és képzeld el, hogy az összes barátom mentőt hívott magára. Én fölkeltem, mondtam Orsinak, mindjárt kimegyek, mert magas a pulzusom, nem fejtem el, 3 óra 12 perc volt, jó hideg volt, és kint az udvaron sima légző gyakorlattal megoldottam. És szerintem az első és az utolsó között fél év telt el. Nem voltam dokinál, így ösztönből légzéssel megoldottam ezt a történetet, és most hasított belém a felismerés, ahogy mondtad, hogy ez ugye nekem jön ösztönből.
Igen.
Főleg úgy, hogy azt se felejtem el sohasem, hogy csak hogy a kedves hallgatók képben legyenek, biciklizésből jöttem haza, megkerültem talán a velencei tavat. De az se lehet, hogy megkerültem, de hogy biztos, hogy Fehérvártól eltekertem Velencéig, meg vissza az 1000%, és az utcán elején van egy benzinkút, ahol egy nagyon kedves gyerekkori barátom dolgozik, és akkor megálltam beszélgetni. Annyit kell tudni, hogy kütyű őrült, ő is, én is imádjuk a technikát, a kütyűt, a telefont, a mindent, és akkor jöttek be divatba az első komolyabb okosórák, és mit csináltál? Bringáztam, hú, de jó az órát, mutasd, mit tud, izé, hát mutatom, hogy miket tud az óra. Ah, tök jó, pulzust is mér? Aha, mennyi a pulzusod? 45. Nem vagy egy ideges gyerek. Tehát megvan, hogy 45-ös pulzus, igen, biciklizés.
Igen, megvan.
Biciklizés, most nem is tóker, de hát az mit tudom én, egy 50 kilométer után. Most erre úgy ébredni, hogy fa egekbe a pulzusod, kiugrik a szíved, de hát a sport megoldotta.
Igen, na és itt most...
Lélegezzetek, tehát...
Így van, lélegezzetek, tehát befelé kell figyelni, nem kifelé kell keresni mindenféle gurú gyógyszert, orvost, módszert,
rendőr,
hanem befelé érkezz meg, így van.
Elkezdtem
mert ott van a
figyelni,
megoldás, és ezt szeretném tanítani, átadni nem csak a hallgatóknak, hanem az ügyfeleimnek, hogy van természetes gyógymód, és az benned van.
És sehol, te tanítod máshol.
Abszolút tanítom, így van.
Mire kell figyelni
ilyenkor? Jelenlétet is. Én szándékosan nem követtetek semmilyen metodikát, mert ez megint egy megfelelés alapú gondolkodás, hanem azt kérem tőle, hogy vizsgálja, hogy az ő tüdőkapacitása szerint mennyi az a kellemes belégzés, és ahhoz képest egy sokkal lassúbb elnyújtott kilégzésben legyen része. De ez mindenkinek egyéni. Én nem mondhatom azt, hogy 3 másodpercig be, 7 másodpercig ki, mert akkor megint azon kattog az agya, hogy azzal foglalkozik, hogy
annak
megfelele.
Jó, tehát az alaptörténet az, hogy kellemesen és lassabban,
van,
hosszabban
de, hogy nem
ki.
Hanem alulról húzod azt az egészet, mint egy ilyen kis markoló kanállal, kis gombóc lapáttal megfogod, alulról felhúzod, belélegzed, és szépen lassan, határozottan kifújod, és nyugodtan tudsz hozzáadni egy kellemes, ilyen lágy, kilégző hangot.
Hát ugye nekünk ez azért is megy, mert mindig szereplünk, én már ugye nagyon régóta, és két-három órás előadásokat tartok, megállás nélkül folyamatosan beszélek, és ugye ehhez meg kellett tanulnom azt a légzéstechnikát, aminek köszönheted. Nem így veszem a levegőt, miközben beszélek, hanem tudok folyamatosan beszélni úgy, hogy veszem be a levegőt, lassan fújom ki, és közben
el,
veszem be. Úgyhogy lehet, akkor nekem ez segített a pánikruham alatt.
És akkor behívnám már megint a szexualitást, hiszen azért vagyunk itt végső soron. Gondolj bele, hogy a férfiasságot tekintetében ugye a kontrollnál mekkora jelentősége van a légzésnek, és ugye van, aki ezt ösztönből jól tudja, de például a légzéssel tudjuk segíteni a magmegtartást is, hogy most éppen, tehát én döntöm el, hogy mikor megyek, ez az egyik szempont férfiként. Nőként pedig ugye vannak helyzetek, amikor a nő egyszerűen nagyon nehezen tudja leengedni a mindennapokat, akár a gyerek, a háztartás, a teendők, minden tele van a feje. És azt várnánk tőle, hogy kövessen minket. Az nem úgy fog történni, hogy mint ezt az egeret itt megrázom, és akkor hello, figyelj már, hanem a jelenlétem által, ahogyan stabil vagyok, ahogyan veszem a levegőt, ha a nő felnéz rám és követni akar, akkor automatikusan egy hullámhosszra kerülünk a két test légzése által. Tehát az elsődleges szexuális szempont az a légzés harmonizáció.
Akkor ezt is jól csinálom.
Mert ebből van az egyéválás, amit annyira keresünk a szexualitásban. És ezért kell nagyon fontosan figyeljünk önmagamra is, és a másikra is.
Szóval, kedves hallgatók, figyeljetek, mert az, hogy én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy életem értelme a párommal, annyira összhangban vagyunk kb. Mindenen, és ne higgyétek azt, hogy tényleg mind a rózsaszín felhő, mert persze nálunk is megvannak a napi surlódások, meg odabökések, mert ő kényelmes, lassú, én meg gyors, pörgös, igyekez már siesmete meg minek kapkodsz, és hasonló, és társai, de hogy tényleg szenzációs, amit mondasz, és ugye szenzációs, amikor az ember felismeri, hogy tök jó, hogy ez működik nála, és mennyire tök jó, hogy ez tanulható, hogyha nem működik.
Így van. Jó, szerintem a végéhez értünk a mai podcastnek. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, kedves hallgatók. A mai adásban a figyelmi fókuszt és igazából a nőnek nem csak a kielégítését, hanem elsősorban a megérkeztetését hallhattátok, hogy milyen technikák vannak, milyen lehetőségek vannak, és hogyan néz ki ez a mindennapi életünk során, mik azok az apróságok, amikre tudunk figyelni, és hogyha úgy érzitek, hogy segítségre van szükségetek, akkor keressetek minket bátran. Én ugye szexuálterapeuta vagyok, Gábor pedig kutyaterapeuta, kutyatréner.
Szexben nem segítek, srácok,
de a kutyát
nem,
így van, de
a kutyát
mindenképpen, de a végső soron igazából mind a ketten ugyanazt csinálunk, emberekkel dolgozunk, és szeretnénk azt, hogyha ez jó működő harmonikus egység lenne.
Hát ha nem mertek Évihez elmenni kezdésből, gyertek el hozzám a kutyával, a kutyát tutira meg tudom tanítani, azt is megígérem, hogy egy kicsikét jobban egymásra hangolottok, és ott már olyan magabiztosságot tudtok szerezni, amivel gond nélkül elmertek majd Évihez menni.
Köszönjük a figyelmeteket, és legközelebb az érzéki fókusszal folytatjuk. Legyen szép napotok!
Sziasztok!